műsorvezető Farkas Erika.
Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Folytatjuk sorozatunkat az ELTE tanító és óvóképző karán. Remélem elmélyedtek egy héttel ezelőtt a fontos alapító ismeretekben. Folytatjuk a tudnivalók sorjázását dr. Demeter Katalin dékáni megbízottal.
Azt már menet közben is el kell mondani, hogy a múzeumi folyosó felújítás alatt áll, úgyhogy ezt csak szegmenseiben tudom megmutatni. Útközben a Hallgatói Önkormányzat irodája, ahova szintén van meghívás a műsornak. Itt rá tudunk pillantani néhány olyan emlékre.
Már maga a múzeumi folyosó?
Még nem a múzeumi folyosó, csak hirtelenjében ide mentettünk ki egy pár anyagot, hogy tudjuk mutatni. Egyrészt ez a 150. évfordulóra készült köszöntő a beérkezőknek, angolul is, és ez azért izgalmas, mert most először van 3 éves képzésünk angol nyelven óvodapedagógusoknak. A világ minden tájáról jöttek hallgatói.
Megfuttattam Katalin a fulladásos halálig.
Tűrhetően bírom, volt futás is, de azt én kihagytam.
Beszéd közben nem olyan jó fölfele menni a lépcsőn.
A 150. évforduló alkalmából itt a Gesztenyés kertben, a 12. kerületben volt egy nagy futás, ahol együtt lefutották a 150 kilométert. A képek mutatják, ez a Győri úti intézetnek a grafikája. Ez egy nagyon jeles személyiségnek, a Népiskola és Tanítóképző Intézet közös igazgatója volt Gyertyánfi István, most a gyakorlóiskolánk viseli az ő nevét. Az ő igazgatása alatt fölfejlődött a mi intézményünk, és mintaképzővé vált. Hát erre büszkék vagyunk, bár ez soha nem volt sehol törvénybe iktatva, de igyekeztünk mindig Gyertyánfi óta, hogy ezt a rangot őrizzük. Ez az új épületnek a grafikája.
Hol most vagyunk?
Így van.
Hát eléggé beépült a környék.
Igen, meg az épület is megváltozott, mert azt nem tettem ide ki, egy szomorú emlék, hogy nagyon rondán lebombázták a II. Világháborúban. Helyreállítás gyorsan megtörtént, hát ilyen lett.
Milyen szakos, Katalin?
Kémia, fizika, filozófia szakos. Etikát is tanítok, sőt, mostanában elsősorban azt. Ami még itt érdekes, a matek tanítási gyakorlatról készült képen az eredeti DNS készlet látható, a 70-es években használták. Nem sikerült még a múzeumba szereznünk ilyet, pedig nagyon jó lenne, ha lenne.
Kedves hallgatóink, lehet hozni?
Abakuszunk van, és azt használják.
Közben mi az első emeleti folyosón megyünk, gyerekcsoportokon jöttünk keresztül. Mióta van tanítás?
Már egy héttel korábban elkezdődött, az egy más kérdés, hogy itt spéci tanítás folyik most ezen a héten. Azt szeretném mutogatni, hogy ezek nem az igazi darabjai a gyűjteményünknek, hanem kis csalással készültek, mert az igazi darabokat csúnyán megtámadta a napsütés. Hiába tettünk az ablaküvegre fóliát, úgy döntöttünk, hogy ezt inkább kutatók számára tesszük csak hozzáférhetővé. Itt pedig nagyon-nagyon régi, 1700-as évektől kezdődően vannak különböző izgalmas olvasókönyvek. Egyik jeles kollégánk, Adamikné Jászó Anna, aki azóta már nem nálunk tanít, hanem a Pázmányom. Könyve ez az olvasástanítás története, amit mindig melegen ajánlunk a hallgatóknak. És például ebben szerepel az, hogy volt valamilyen nagyon eredeti olvasástanítási módszer, ez a Tomcsányiné Cukrász Róza, ez egy nagyon híres személyiség volt a határainkon kívül is, mert ez a fonomimikai olvasástanítási módszer a maga korában valami nagyon eredeti. Volt. Hát most már sok mindent ismerünk, és picit meg is haladtuk. Na, ez is egy izgalmas kép. 1918-ban még a Nagy Magyarországon hol voltak tanítóképzők?
Pozsony, Modor, Stubnyafürdő, Igló, Eperjes, Losonc, Léva, Csáktornya, Szabadka, Temesvár, Arad, Déva, Sepsiszentgyőr, Székelykeresztúr, Kolozsvár, Zilach, Máramarosziget, Munkács, körbeértem.
Ami még érdekes lehet, hogy a férfi-nő megoszlás még 18-ban a férfiak javára dőlt el. A 31-32-es évben már a nők javára dőlt el, de az egyházi képzők voltak a női képzők között többségben. Haranghoz nem fogom meghúzni, de ha szeretnék, akkor szívesen.
Húzzunk harangot! Csodás!
Igen, ezzel óvatosan kell bánni, mert ugye ez a tűzjelző készülékünket is helyettesíti, hogyha valami ilyen esemény történik, de az tény, hogy ritkán kondítjuk meg, tehát ez egy különleges alkalom.
Dr. Pölcz Ádám, a Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszék vezetője.
Ugye ez volt ez a első állami tanító nőképző, Virne Janka által igazgatott állami tanító nőképző, ami szintén 1869-ben létesült, és a harang az övék volt, tőlük kaptuk. Hát itt látszik, hogy Eötvös József szerepe már a 48-as kormányban is az oktatás politika képviselete volt, és már akkor is szerette volna a népoktatás általános tételét, és végül az Andrássy kormányban sikerült is neki a kiegyezés után, hogy a törvényt elfogadtassa. Itt egy csomó olyan képzőt látunk, amely képzők képei a párizsi világkiállításon 1900-ban szerepeltek, hogy Magyarország ilyen fejlett ország, ahol ilyen kitűnő a tanítóképzés. Itt van a már emlegetett archaikus Abakusz.
Régi Abakusz.
És régi matek könyvek.
Még maradt egy elvarratlan szálam az előző részből. Dr. Lénár András, a digitális pedagógiai tanszék vezetője, jelentem, készült nekünk egy kicsi kiállítással. 30-40 éves technikai érdekességeket fogunk látni.
Kettő dolgot szeretnék mutatni. Ez az első olyan mobiltelefon, ami közforgalomban volt Magyarországon. Ki is vesszük ebből a vitrínből, már csak azért is, hogy fölpróbálhassák. Ez egy komoly bőrönd, ez egy váltáska, és a súlyáról azt kell tudni, hogy ez nem is a teljes tömegem. Ez a telefon, ami annak idején ugye a gazdag vállalkozók felszerelési tárgya volt, durván másfél évtized múlva azért ez nagyon megváltozott, tehát ez tulajdonképpen a technikai fejlődésnek a gyorsaságát, meg a kiszámíthatatlanságát szimbolizálja. Akkor én elkezdtem tanítani, akkor a szülői értekezleten az egyik gazdag vállalkozapuka kitett egy ilyet az asztalra. Nem szólalt meg, hál' Istennek, de hát úgy azért kifejezte vele, hogy
vagyok, aki vagyok.
Vagyok, aki vagyok. Aztán még egy érdekesség, hogy annak is fizetni kellett érte elég sokat, akit fölhívtak. Számítógépek piacáról dolgot mutatnék. Ez a karunknak az első számítógépe volt. Ez a Sinclair ZX81. A Spectrum és a Commodore 64 előtt volt. Azt kell tudni róla, hogy 100 ezer forintba került a bizományi áruházban. Hogy ez miket tudott, hát inkább vicces, mint érdekes.
Hát, látványban is.
Látványban is, ugye, hogy itt a klaviatúrával egybe, fólia, tasztatúra, egyebek. Karnak a korra való haladását jól mutatta, hogy nem volt olcsó, de mi is beszereztünk egyet, és már használtuk programozásra.
Jelszavaink valának haza és haladás, valamint PC. Ez a három. Hát nagyon szépen köszönöm. Jövök, Ádám.
Megyünk akkor tovább.
Menjünk.
Itt az első emeleti folyosón, és majd rögtön egy képzeletbeli idővonalon fogunk átlépni a matematika tanszék felé vezető úton. Itt ugrunk lassan 80 évet az időben, ugyanis régi épület, ahol most vagyunk, ez 1911-ben készült el, ahova pedig mindjárt át fogunk lépni, és ahol a matematika tanszék ajtajai is kezdődnek, az pedig 1990-ben készült el. Itt van egy tűzzáró ajtónk, és megérkeztünk a matematika tanszékre, a Szendrey Julianna szobába, ahol Bagota Mónika kolléganőm vár minket.
Jó napot kívánok! Odaülök magához, jó? Ne áldogáljunk. Én már voltam Keszthelyen egy Szendrey Júlia emlékszobában, de a matematikából azt gondolom, hogy ez a Szendrey Júlia, nem a Petőfiné.
Ez így van. Nem is Júlia, hanem ő Julianna.
És ő ki volt?
1991-től 2013-ig vezette a matematika tanszéket. Fogalmazhatunk úgy, hogy Varga Tamással együtt általános iskolai matematika tanítása egyfajta megújítója volt. Azt valljuk itt a tanszéken, hogy a matematika tanítás az úgy kellene, hogy működjön, hogy élmény alapú matematika tanítás, és ehhez behoztunk egy pár eszközt, amelyeket használunk. Most ezt a dolgot, ez ugye egy logikai készlet, hogy azt önnek kellett látnia.
Aha, én ilyet látom, most engem itt öregnek néztek teljes joggal. Azért nem szeretem ezt a logikai készletet, mert nem hangos, de játszom vele szívesen. Abakuszt hintáztatunk.
És hát ezt azért mutatom, a logikai készlet ugye ez számomra azért fájdalmas, mert ezt én mindig hordtam az iskolába, de soha nem használtuk. Viszont ez egy rendkívül jó logikai gondolkodás segítő eszköz. Minden eleme olyan, hogy legalább egy tulajdonságban különbözik egymástól, ez most pontosan egy tulajdonságban különbözik, de legalább egyben különbözik. Ezt Varga Tamás és csapata találta ki annak idején.
Kedves hallgatóink, mivel nem tévé, elmondom, hogy ez egy kis tálcán különböző színű háromszögek, körök és négyszögek halmaza, amelyiknek a mérete is különbözik, és van, amelyikben van lyuk, van, amelyikben nincs lyuk. Hát, ha egy visszaemlékeznek rá.
És hát ez a
kötő az ókorból?
Ez is egy abakusz, csak ugye ez a változata terjedt.
Tudjuk, hogy miért ez, miért nem az? Mert nehezebb ilyet hajlítani.
Hát számomra ez logikusabb lenne, mert egyesek, tízesek, százasok, itt meg vízszintesen mennek ezek a sorok, tehát nekem ez kevésbé logikus matekosként, mint ez, de mégis ez terjedt el.
És a nagy sárga?
Ez a szorobán. Ezt azért is hoztuk be, mert Magyarországon nálunk van egy idő szorobánok. oktatás. És a hallgatók nagyon szeretik, és jelenleg is több mint 100 hallgatónk van szorobán képzésen. Ez is a számrendszeres vagy helyi értékes gondolkodás segíti, mert ugye itt 5-ösével számlálunk.
Tehát az abakusz és a szorobán igazából annyiban különbözik csak, hogy az egyik egy 5-ös számrendszerben, a másik egy 10-esben mozog?
Hát, nagyon leegyszerűsítve igen, de azért nem egészen. Ha most ez itt szét van húzva, akkor 0, ha ezt fölhúzom, akkor 1, 2, 3, 4, de ha 5-öt akarok, akkor ezt visszahúzom, és ez az 5. És akkor 6, 7, 8, 9. Ha 10-et akarok, ugye értelemszerűen akkor ez a 10, és így tovább.
Megértettem, lépek egyet. Itt volt a tizedes vesző, és itt ment egyet.
Az pedig ugye a színes útkészlet, ez is ismerős lehet. Szintén a számfogalomnak a felépítése, a számfogalom kialakítása szükséges, de nem számlálással, hanem egyfajta mérés. Nem csak darabszám, hanem mérőszám szempontjából is megközelítem a számfogalom felépülését. Ugye a magyar és a matematika számomra rendkívüli módon összefügg. Mert a matematika az mindig szövegértés is. Tehát ha nem értem a szöveget, akkor nem tudok miről beszélni. Nem véletlen az, hogy kicsit több magyar óránk van, mint matek, mert a kettő nagyon szorosan összefügg. Megmutatnám, ez a Lénárd gömb.
A Lénárd gömb gömbnek néz ki, és vonalzóborva hajtogatva.
Lehet rajzolgatni rajta vonalakat és egyeneseket, pontokat. Lénárd István találta ezt fel, aki szintén itt tanít nálunk. Szokott ilyeneket a gömbön megmutatni, hogy hogyan kell a földgömbön gondolkozni, melyik város van közelebb, távolabb egymástól, és ezzel az eszközzel le lehet mérni.
Vannak nehézségei a matematika képzéssel?
Hát azért vannak. A hallgatók kicsit meggyötörve érkeznek ide. A gimnázium és az általános iskola nem mindenkinek volt egy sikertörténet matematikából. Mi arra törekszünk, hogy mégis megszeressék a matematikát, és rájöjjenek arra, hogy mi az, ami ebben jó. Hiszen egy tanítónak nagyon magas óraszámban kell majd tanítani matematikát, és nekünk az a célunk, hogy ők megszerettessék a matematikát. Viszont ha ők nem szeretik, akkor biztos, hogy nem fogják megszerettetni sem. Beszoktuk vinni óvodapedagógusoknak is a logikai készletet, és nagyon szeretik. Csak őnekik nem mondjuk meg, hogy mi a matematika mögötte, akkor így nagyon érdekes tud lenni.
Köszönöm szépen. Varó Réka csecsemőszakos, hogy miért választotta ezt a korosztályt, azt a szerkesztőnek meséli el.
Van az egyetemnek egy demonstrátori babás terme, ahol speciális babákon szerezhetjük meg az alapvető tudást, alapfogásokat, gondozási tevékenységeket. 0 és 3 éves kor között foglalkozunk mi a gyermekekkel. Bölcsödében általában 27-es kortól fogadják, de ez intézményenként változik.
És élő babát fogtál már?
Igen, szerencsére családi körben vannak kisbabák, úgyhogy őket igen. Gyakorlatban pedig akármilyen rendezvény volt, én mindig szívesen játszottam velük, szerintem onnan ered ez a gyermek szeretet. Majd lehet, hogy elvégzem az óvóképzőt is, még ezt nem tudom, de a kisebb gyermekeket szerettem volna először megtanulni a gondozásukat, nevelésüket. Én úgy látom, hogy egyre jobbak a fizetések is. Remélem, mire én elkezdek dolgozni, azért ez is körvonalazódik.
Haladunk tovább, én itt is olyan jól elültem volna. Ádám?
Valószínűleg kiderült, hogy a tanítói tudás az nagyon összetett, tehát mindenféle tudományterületen azért otthonosan kell mozognia a tanítóknak. Itt most elindulunk fölfelé a lépcsőn, mert a matematika után jöjjön egy kis csillagászat, csak történet, mert azt tudni kell, hogy korábban az épületnek volt egy saját csillagvizsgálója, ami sajnos a II. Világháborúban elpusztult.
Szabályosan lebombázták és eltűnt?
Szabályosan lebombázták, vannak olyan fényképek az épületről 1945-ből, csak a falak állnak, üresen tátonganak az ablakok, és amikor újjáépítették az épületet, akkor a csillagvizsgálót nem építették újjá, de a helyét azt most meg fogom tudni mutatni. Viszont előtte szeretném elmondani azt a legendát, hogy van itt a padláson egy szellem, mi egymás között csak Szigorlat Szilárdnak hívjuk, mert az a legenda járja, hogy ez a Szilárd egyszer egy sikertelen szigorlat után nem tudott nyugalomra térni, és azóta is itt bolyong az épületben, és néha-néha feltűnik itt a padláson, éppen ezért nagyon ritkán szoktunk ide följönni, de hát különleges vendégeknek mindig megmutatjuk ezt az attrakciót. Lehet, hogy Szilárd itt lesz az ajtóban, úgyhogy majd ne ijedjünk meg.
Sziszi, gyere ki!
Egy nagy vasajtót nyitok ki, egy óriási kulcssal.
Az elvetemült ajtó, vigyázzon, Ádám!
Szilárd eltűnt valahová, viszont meg tudom mutatni Ha egy kicsit ott a bentebb mennénk, akkor látnánk, hogy a csillagvizsgálónak tulajdonképpen csak az alapjai maradtak meg, de annak idején még a csillagvizsgálatban is el lehetett mélyülnie a tanítóknak.
Van most valami tantárgy, ami erre hasonlít?
Ilyesmi nincsen, természettudományi tantárgyakat tanulnak, biológiát, földrajzot, abban nyilván esik szó ilyenről, de kifejezetten csillagvizsgálati tárgy nincsen.
Kihalt a romantika, igen. Kedves hallgatóink, Sziszihez nem jöhetnek a hölgy vendégek csillagot nézni. Úgyhogy Szigorlat Szilárd magányosan bolyong egy kellemetlen mikroklímában itt a tetőn. Megvárjuk Ádámot, ami kulcsárként is fölép. Nagyon multifunkcionális itt a magyar tanárok sorsa.
Megyünk tovább a második emeleti folyosón, és a vizuális nevelési tanszékre fogunk menni.
Farkas Erika.
Bakos Tamás.
Jó napot kívánok, Tamás. Hát kezdjük az alapoktól. Merre menjünk?
Ez a Huba utca.
De miért pont Huba utca?
A tanszéknek a első tanszékvezetőjéről nevezték el a hálás hallgatók, tehát egy utcatáblát helyeztek el. Körülbelül 30 évvel ezelőtt történt. Nagyon közkedvet volt a bálványos Huba, előttem lévő tanszékvezetőről van szó.
A címer tervező.
Igen.
De maga is címer tervező, ott említették a nevét.
Én is, igen. Kolléganőmmel együtt Császár Lillával terveztük. Ez az emléktábla, amely itt látható, ez szintén a bálványos Hubáról emlékezik meg.
Menjünk a 215-ösben. Mit csinálnak a hallgatók, tanár úr, ilyen elmélyülten?
Ők az osztatlan rajztanárképzésben vesznek részt, és most egy grafika órájuk van, és linómetszethez készítenek vázatokat.
Elméletileg azt kell rajzolniuk, ami meg van világítva?
Onnan vesznek ötleteket, igen.
Tehát nem az egészet, hanem választaniuk kell?
Részleteket, azt még kompozícióban átdolgozzák, majd végül erre a sokszoros litografikai eljárásra fog átkerülni.
Teáskannát látok, egy hagyományos főzőedényt, egy szalmakalapot, igen, meg egy kék dzsekit.
Tárgyhalmaz alapvetően, és szabadon választanak, komponálnak belőle majd.
Mégis mi lehet a vizuális nevelés?
Jóval több, mint a rajztanítás. Nagyon gazdag a képi világ a környezetünkben, kiszakadni a hagyományos rajzolni tanulásnak a környezetéből. Tehát a rajztanár képzésben is van modell utáni rajz, de a tanítóképzésben ez nem szükséges. Nincs is rá idő, inkább kreativitás, a manipulatív jelleg, a sokféle képi kifejezés alapjaival való ismerkedés.
És már van itt rajztanár képzés is, mintha azt mondta volna a dékán az.
Budapesten egyedül nálunk van rajztanár képzés, körülbelül 30 éve nem volt a főváros. Örülünk neki, hogy megkaphattuk. Már harmadik éve működik.
Maga Szegeden. Hol végzett?
Én először Egerbe végeztem, aztán a Képzőművészeti Egyetemen.
És hogy került ide?
Bálványos tanár úr egyszer bejött egy órámra, amikor éppen linómetszést tanítottam gyerekeknek, és elcsábította általános iskolából.
Ez nehezebb vagy könnyebb?
Különböző a kettő. Én most is tanítok gyerekeket, tehát vezetek szakkört. Hiányozna is, hogyha csak a 20 évesekkel foglalkoznék. Az játékosabb, talán egy színesebb világ, kíváncsiabbak, érdeklődőek. A főiskolásoknak meg sok egyéb dolguk van még.
Hogy osztályozza ezt, hogy vizuális látásmód?
Ez közösen történik a hallgatókkal a gyakorlati munkák alapján. Tehát van egy úgynevezett bemutató, vagy kiterítésnek is szokták nevezni, ahol ők mondják el a véleményüket. Nem vagyok egy kemény szívű.
Csupa ötös jön ki a cső végén?
Hát csupa ötös nem, de mindenki elégedett. Szeretik a tárgyat.
Köszönöm szépen. Sodró Ábel óvóképzős, vele a szerkesztő Mohácsi Edit beszélgetett.
Itt azért már hallottak férfi óvodapedagógusról, de civil életben jobban meglepődnek az emberek. De általában mindig pozitív visszajelzést, hogy ú, de jó, tényleg, milyen jó.
Na de miért?
A gyerekekkel mindig is nagyon jól kijöttem. Az ötlet az igazából az unokatestvéremtől származott, mert sokat vigyáztam a kisgyerekére, és akkor ő vetette föl egyszer, hogy Ábel, miért nem mész óvodapedagógusnak, neked tök jól állna. És akkor beadtam a jelentkezésemet, és fölvettek.
Sokan vagytok fiúk?
A gólyatáborban 150 főből 9 fiú volt. Ebbe benne vannak a tanítósok és az óvósok. Csecsemős fiú nem volt. De külföldön például vannak országok, ahol sokkal általánosabb az, hogy férfi óvodapedagógusok is vannak, és szinte fele-fele arányban. Magyarországon így alakul. De én nem érzem úgy, hogy hátrányom lenne ebből. Akikkel találkoztam óvóbácsikkal, kettőt ismerek, nekik van mellette is más kereseti lehetőségük. Én is valami hasonlóban gondolkozom, hogy akkor mellettem animátorkodni, vagy egy mellékállás. Van, aki külföldre megy. Én még nem döntöttem el, szeretnék majd egyszer óvodába dolgozni mindenféleképpen.
Szaladunk tovább Ádámmal.
Közben fölhívom a figyelmet rá, hogy itt a hallgatói munkái ki vannak állítva a folyosón. Ez egy állandóan változó kiállítás. Agyagmunkáik, rajzaik, festményeik vannak itt rendszeresen kiállítva. Mindig a vizuális nevelési tanszék gondozza. Elkísérem Fraka Bernadett kolléganőmhöz, aki a tanulási nehézségek és problémák kezeléséről fog egy picit beszélni, ugyanis egyre többször olyan gyerekekkel találkoznak a kimenő hallgatóink, akik valamilyen tanulási beilleszkedés nehézséggel rendelkeznek, és ezeket a helyzeteket valahogyan tudniuk kell kezelni, hova kell tovább irányítani ők, meddig kompetensek foglalkozni velük. Betty az, aki ennek nagy szakértője. Úgyhogy megérkeztünk most a neveléstudományi tanszékre, és akkor át is adom a szót kolléganőmnek.
Bemehetek? Köszönöm szépen. Hát magának jutott itt a neheze, nem? Az inkluzív, mint elnevezés, ez egy új gyűjtőfogalom?
Hát igen, a pedagógiában ez az inklúzió, ez egy kicsit mást jelent, mint a köztudatban. Rengeteg olyan gyerek van, akinek egy kicsit eltérő a fejlődés menete. Muszáj megtanulni azt, hogy mit jelent ez az inklúzió. Ez egy befogadást jelent, elfogadást kezdjük a hallgatók érzékenyítésével, de nekik ezzel a mindennapokban meg kell majd küzdeniük.
És hogy érzékenyítik őket? Elviszik a láthatatlan kiállításra, vagy intézményeket látogatnak?
Van olyan is, hogy külső helyszínekre visszük, mint például az ugyeri cigánytanyára, hogy ismerjék meg a gyerekeket és az ottani körülményeket, de van olyan is, amikor elvisszük egy láthatatlan kiállításra.
És mit tapasztal, hogy az atavisztikus előítéleteket sikerül legyőzni, vagy úgy csinálnak, mintha sikerülne legyőzni?
Azt mondom, többségében sikerül, mert mi a fokozatosság elvére építünk, és nem gyógypedagógiát tanítunk, hanem inkább a prevencióra helyezzük a hangsúlyt, hogy tudja majd megelőzni a problémát, és hogy tudja fejleszteni a gyereket.
Borzasztó izgalmas, mert ugye a gyermek fejlesztésével együtt kellene, hogy járjon az, hogy a szülőkkel milyen módon boldogul.
Így van, úgyhogy a szülő és a pedagógus kommunikációt is ugyanúgy tanítjuk. Mivel hogy a szülőnek egy fogyatékos gyerek esetében nagyon nagy probléma az, hogy ő is elfogadja, és akkor utána a pedagógussal hogy tud kommunikálni, és a pedagógustól milyen segítséget kap.
Én ezt borzasztó nehéznek látom. Annyira sajnálom azokat a fiatal tanítókat, akik bekerül egy osztályból 2-3-4-5 különleges elbánást igénylő gyerek van. Hát hogy a csodába tudják őket felvértezni?
Apró lépésekkel, szinte a hallgató kezét fogva mutatjuk meg azokat a differenciáló módszereket, amikkel ők majd később boldogulnak, és hát nagyon komoly elméletre építünk. Viszont én egy 20 éves közoktatási gyakorlattal rendelkezem, és én mindig integrált osztályba, sőt volt, amikor csak szegregált gyógypedagógiai jellegű osztályba tanítottam, úgyhogy a gyakorlatom nagyon széles, és ezt próbálom átadni.
Hogy tud átadni egy olyan tulajdonságot, amely napjainkban hiányzik, a türelmet?
Én türelmes vagyok, mivel hogy a szakmám is úgy pedagógia, és muszáj, hogy türelmes legyek, de a hallgatóknak is úgy próbálom türelemmel, apró lépésekkel átadni azt, amit szükséges.
Tényleg el vagyok azon hűlve, hogy ez milyen nehéz dolog.
Ha az ember megfelelő módszereket választja, és tudja, hogy milyen problémára milyen módszert használunk, akkor már nem is olyan nehéz ez a dolog. Nagyon szeretik, tátott szájjal hallgatják, és hallgatnák 3-4-5 óra hosszán keresztül szünet nélkül, mert egyértelműen a fejlődés lélektanra épül, viszont ők érzik azt, hogy nekik ez nagyon fontos lesz a későbbiekben, mert már a gyakorlaton látják az eltérést.
Hát higgyük azt, kedves hallgatóink, hogy akik kijönnek az iskolából, azok a tanítók, óvónők, csecsemősök olyan érzékenyek lesznek, hogy tudjanak segíteni a gyermekeknek, és olyan okosak és jól képzettek, hogy tanítani is tudják őket. Tényleg nincs ilyen más intézményben?
Nem ilyen jellegű a képzés, ez nekünk itt egy egyedi, a tartalmat illetőleg.
Köszönöm szépen, kedves hallgatóink, elköszönünk az ELTE tanító és óvóképző karától. Popper óta tudjuk, hogy a gyerek a szülőtünete, és azért van mit dolgozni egy ifjú óvópedagógusnak azon, hogy a családdal is valahogy elboldoguljon, és ő is tünete valakinek, meg a tanár is. A felvételt a helyszínen Dany Zoltán készítette, a szerkesztő Mohácsi Edit, a gyártásvezető Vancsok György. Telefonszámunk 328-7170, e-mail címünk a hely@radio.hu, 6 hétig újra hallgatható az adás a mediaclick.hu oldalon, és Facebook oldalunkon fényképeket is találnak. Köszönöm figyelmüket, Farkas Erikát hallották.